Mózes 5. könyvének a tanulmányozását folytatjuk. A Mózes 5. könyvének a 21. fejezete következik a 10. verstől. Egész a fejezet végéig fogom olvasni. Ez a rész, ami most következik, ez is olyan, amely tulajdonképpen hát különleges esetekre vonatkozó szabályok, amelyek nem annyira a mai napokra vonatkoznak, de megpróbáljuk, hogy megtalálni ennek a üzenetet számunkra. Tehát ha olvasom, akkor az 5 Mózes 21, a 10. versbe. Ha háborúba vonulsz ellenséged ellen, és kezedbe adja azt Istened az Úr, és foglyokat is ejtesz, majd a foglyok között meglátsz egy szép nőt, megkedveled, és feleségül akarod venni, akkor vidd be a házadba, ő pedig nyírja le a haját, és vágja le a körmét. Azután vesse le magáról azt a ruhát, amelyben foglyul ejtették, és lakjék a házadban, de hadd sírassa apját és anyját egy hónapig, és csak azután menj be hozzá, így légy a férje, ő pedig a feleséged. Ha pedig később már nem tetszik neked, bocsásd őt szabadon. Pénzért nem adhatod el, de nem is tarthatod erővel magadnál, hiszen a magadévá tetted. Ha valakinek két felesége van, s az egyiket szereti, a másikat pedig gyűlöli, és a fiút szül neki mind a szeretet, mind a gyűlölt, de a gyűlöltnek a fia az elsőszülött, akkor ha majd felosztja birtokát a fiai között, nem teheti elsőszülöttjévé a szeretett feleség fiát, vagy gyűlöltnek a fiával szemben, aki elsőnek született. Hanem a gyűlölt feleség fiát kell elsőszülöttnek elismernie, és annak kétszeres részt kell adni mindenéből, mert férfi erejének első termése, őt illeti az elsőszülöttségi jog. Ha valakinek engedetlen és konok fia van, nem hallgat sem apjának, sem anyjának a szavára, és még ha megfenyítik, akkor sem hallgat rájuk, ragadja meg őt apja és anyja, vigyék ki a városuk véneihez a helyiség kapujába, és így szóljanak a város véneihez. Ez a fiú engedetlen és konok, nem hallgat a szavunkra, dorbézoló és részeges. Akkor városának összes férfia kövezze őt együtt halálra, így takaríts ki a gonoszt a magad köréből, egész Izrael hallja meg ezt és féljen. Ha valakit halálra ítélnek a vétkért és kivégzik, ha fára akasztod, ne maradjon holtteste éjjelre a fán. Temesd el még aznap, mert átkozott Isten előtt az akasztott ember, ne te tisztátalanná a földet, amelyet Istened az Úrad néked örökségül. Hát ez a Mózes 5. könyvének így az összefoglalásaként, amikor ezeket a rendelkezéseket olvassuk, azt láthatjuk, hogy Isten mennyire részletesen kitér olyan esetekre is, ami hát nem egy mindennapi esemény, úgy mondhatjuk, hogy különleges események, és az egész törvényt szemlélhetjük úgy, ahogy Isten szereti az ő népét, és segíti a mindennapi életbe. A törvényre nagyon sokszor úgy tekintünk, mint ami egy korlát, ami egy akadály, de ugyanakkor a mindennapi életben egyszer valaki úgy mondta nekem, hogy a törvénynél rosszabb csak az anarchia. Amikor tulajdonképpen nincsen szabály, ugye a Bírák könyvének a végén olvassuk azt, hogy ebben az időben nem volt király Izraelben, és mindenki azt cselekedett, amit jónak látott a maga szemei előtt. És ha nincsen egy szabály, most akár milyen kis közegre leosztva a családon belül, vagy egy vállalatnál, egy munkahelyen, egy országba, akkor tulajdonképpen, ahogy mondja is a Biblia, amíg nem volt törvény, addig nem volt bűn, bizonyos értelemben. Mert nem volt, ami meghatározza, hogy mi is a bűn. És tulajdonképpen a törvényre tekinthetünk egyrészt úgy, ami hát tényleg egy nehezen betartható dolog volt, ami Izrael életében meg volt határozva. Ugyanakkor pedig tekinthetünk úgy is, mint ahogy egy könyv is, ami a 10 parancsolatról szól, egy olyan címe is van annak, hogy 10 segítség az emberré válás útján. És ha így próbáljuk megközelíteni, hogy Isten az ő népét szereti és próbálja megigazítani, elrendezni, hogy hogyan tegyék, és ha nem kötjük ahhoz, ami ugye a sínai szövetségnél, amikor a törvényt adta Isten, akkor a nép, ahogy mondta, hogy mi mindent megtartunk. És ezzel gyakorlatilag ők állították fel azt a szabályt, ami aztán ugye lett, hogy ami belénk is van ivódva, hogy meg akarunk felelni. De tulajdonképpen, ahogy az ige is mondja, hogy a törvény Krisztusra vezélő mesterünké lett. Amely bemutatja azt, hogy egyszerűen képtelenség újra meg újra minden dolgot betartani. És ez a négy dolog, ami úgy fogalmazódott meg bennem, hogy az életünk folyamán kerülhetünk nagyon sokszor olyan helyzetbe, ahol döntenünk kell, hiszen, ha most így mondom, ha nem döntünk helyzetekbe, hanem csak sodródunk, az is egy bizonyos értelemben döntés. És kerülhetünk olyan helyzetekben, ahol nincs előttünk példa, hogy ilyen esetben most mi az, amit illene tenni, ami jó volna, esetleg tanácstalanok vagyunk. Amikor Izrael népét szemléljük, akkor többször elhangzik már a Mózes könyvében is, legutóbb itt a két fejezette visszább hárommal hangzott el az a 18. 5 Mózes 18-nak a 9. versében, amikor azt mondja Isten a népnek, ha bemégy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. És tulajdonképpen állandóan szembesülünk azzal, hogy ahol élünk, a környezetünk tulajdonképpen hatással van ránk. Hatással van ugye egyrészt a neveltetésünk, amiben felnőttünk, de ahogy bekerülünk egy közösségbe, ahogy bekerülünk egy adott helyzetbe, ott van egy olyan elvárás is, most akár egy munkahelyen, hogy azt a szemléletet, azt a módot, ahogy gondolkodnak, azt illik felvenni. És tulajdonképpen Isten a népét, amikor Izrael ott van az ígéret földje előtt, akkor arra figyelmezteti, hogy azok a népek, amelyeket ő kiűz maga elől, azokat azért űzik ki, mert betelt a gonoszságuk. Haragra ingerelték Istent, és ezért mondja nekik, hogy ne tanuljatok tőlük. Az élet viszont nem rutin. Nem rutinból tudjuk tenni, hanem újra meg újra olyan kihívások elé is állít, amilyenben még nem volt részünk, és tulajdonképpen itt a négy kérdés közül az első kérdés a házasság kérdése. Ez egy bizonyos szemszögből nézve a házasság vonatkozásába, de úgy összességében, amikor a házasságról van szó, egyrészt, mint egy alap Izrael népének az életében, ott volt, hogy az 5 Mózes 7-ben többek között meghatározza, és azt elolvasnám, az 5 Mózes 7-nek az első 4 versét, amikor bevisz téged Istened az Úr arra a földre, amelyre most készülsz bemenni, hogy birtokba vedd, és számos népet elűz előled, itt a felsorolást nem olvasom, ezt a 7 népet, amelyek nagyobbak és erősebbek nálad, és hatalmadba adja őket az Istened az Úr, és te megvered őket, akkor mindenestől írtsd ki azokat. Ne kösd velük szövetséget, és ne kegyelmezz nekik. Ne házasodj össze velük, ne add leányaidat az ő fiaikhoz, és ne vigy fiaidnak feleséget az ő leányaik közül. Mert eltérítik fiaidat tőlem, hogy más Istennek szolgáljanak. Akkor pedig haragra gerjed ellenetek az Úr, és hamar kipusztít titeket. Tehát Izrael népének az életében, egyrészt a házassággal kapcsolatban, később is ezt láthatjuk az évszázadok folyamán, hogy azért nagyon is megvolt az, hogy mondhatjuk így, hogy belterjes házasság volt Izraelben, még olyan értelemben is, hogy nem csak, hogy zsidó zsidót vett el, hanem még törzsön belül is házasodtak elsősorban, ott ugye egyrészt a Hát egész, most így mondom, az elhelyezkedés miatt, ahogy a 12 törzs elhelyezkedett Izraelben, a kapcsolódás, ugye most ha lezámítjuk a határvidéket, azért ez, ha mondjuk akár csak pár száz évet megyünk vissza, akkor nem volt annyira elterjedt, hogy hát hatalmas távolságokból vegyenek feleséget, ha csak nem ugye a főúri társadalomban, vagy a királyoknál, hanem az egyszerű hétköznapi ember azért általában pár falun belül nősült. És ugyanígy Izraelnek az életében is láthatjuk ezt, hogy egyrészt a minden törzs megkapta a maga örökségét, és ezért próbáltak az örökség megtartása miatt törzsön belül is házasodni. Ugyanakkor ott van ez egy kérdésként, ami fölmerült, amit láthatunk más népeknél is, ugye a háborúk folytán, hogy foglyokat ejtenek, és tulajdonképpen itt is erről van szó, hogy mint rabszolgát, akit elhoznak, akit foglyul ejtenek, és ott ugye azt olvassuk itt ebbe a 10. versbe, ahogy olvastuk, hogy meglátott egy szép nőt, megkedveli és feleségül akarja venni. Tehát mindenképp az alap ott van az, hogy a honfoglaláskor azok, akik ott laktak, akiknek a gonoszsága betelt, azokra Isten határozottan megmondta, hogy ki kell írtani, nem szabad feléjük kegyelmet gyakorolni, és pont azért, mert a bálványimádás és a pogány szokásoknak a megtartása, most főleg egy ugye, házasságnál is nagyon hamar begyűrűzik Izrael életében is, és ezzel az urat haragra ingerelik. Ugyanakkor tulajdonképpen itt a háborúban való fogolyejtésnél ez Istennek a szeretete és a kegyelme is. Ugyanakkor most nem Izrael szempontjából nézve csak, hanem a leigázott népekkel kapcsolatban. Azt mondhatjuk, hogy Isten megengedő akarata. És erre egy nagyon szép példa, ugye Ráháb élete. Akiről tudjuk, hogy ugye ott van Jerikóban, aki előre hitet tesz arról, hogy ő az Istenben hisz, annak itt ellenére, hogy az egész neveltetése, életmódja ugye egy pogány vallásnak alakult, abban nőtt föl, és a Biblia ugye nem sokat ír róla, meg arról is, hogy került a házasságba. Mondjuk én olvastam Ráhábról ugye a bibliai női alapjainak a könyvét a Franz Riversnek, amiben nagyon szépen ki van bontva, és nagyon szép könyv, de nem akarok ilyen irányba elmenni. Csak tulajdonképpen erre pont egy példa, hogy a fogoly, aki rabszolgaságba került, bekerülve Isten népe közé, ugye Ráháb bekerült az Úr Jézusnak az ősanyjai közé. És ez pont adott egy ilyen háborús esettel kapcsolatban. A másik, ami tulajdonképpen itt láthatunk, hogy Isten ilyen vonatkozásban is mennyire kegyelmes ezek iránt. Ugye valakit, akit elszakítanak, rabszolgaságba kerül, fogoly lesz, a legyőzött, elveszti a rokonságát, elveszti a népét, és Isten felé így viszonyul, hogy enged meggyászolni. Egy hónapig lehetősége van az, hogy nem egyik napról a másikra teljesen más kell vallani, más kell gondolkodni, hanem ad egy hónap lehetőséget arra, hogy meggyászolja az ő szüleit, az ő népét, az ő családját. És utána van az, hogy ilyen vonatkozásban a házasság. Még egy másik igét is szeretnék idehozni, ami szintén a házassággal vonatkozik, és Izrael népének a házassághoz való hozzáállásába. A 4 Mózes 31-ben olvassuk ezt a részt, vettük már, amikor tudjuk, hogy Bálám, ugye amikor Balák tanácsára nem sikerült megátkozni a Izrael népét, akkor felbíztatta a midianitákat és a moabitákat arra, hogy paráznaságra csábítsák el Izrael népét. És ezáltal aztán annak idején vettük ezt a részt, hogy amikor a midianiták ellen bosszút kellett állni, akkor nagyon sokakat megöltek, és innét olvasok föl ebből a 31. részből, amikor ez a bosszúállás van, a 9. verset, és aztán 14-től a 18. versig. Midian asszonyait és gyermekeit azonban foglyul ejtették Izrael fiai, és elvitték zsákmányként minden állatukat, jószágukat és egész vagyonukat. 14. verstől, de Mózes megharagudott a hadsereg vezetőire, az ezredesekre és a századosokra, akik a harctéren hazatértek a megvívott harcból. Ezt mondta nekik Mózes. Hát ti életben hagytátok az egész asszony népet? Hiszen ők csábították hűtlenségre az Úr ellen Izrael fiait Bálám tanácsa szerint Peor kedvéért. Ezért érte csapás az Úr közösségét. Most azért öljétek meg minden fiúgyermeket, és öljetek meg minden nőt is, akinek már volt dolga férfivel, úgyhogy vele hált. De hagyjatok életben magatoknak minden leánygyermeket, aki még nem ismerte a férfival való hálást. Tehát itt láthatjuk, hogy Izrael ellen, ahogy tulajdonképpen ma is a házasságnál ugye egy nagyon döntő dolog, és ezért is olvastam ezt fel, hogy két fél között milyen az értékrend, milyen az, ami tudjuk, hogy egyáltalán az, hogy milyen környezetbe, ugye a rabszolgához viszonyítva a történelemben láthatjuk nem egyszer, hogy egy úr egy rabszolgát megszeret. Ez mindenképp egy csomó, nem az, hogy áthidalhatatlan, de feszültséget és nehézséget fog hozni. És ez így van ma is, amikor a különböző társadalmi rétegek, amelyek talán ma már nem annyira döntőek és dominánsak, de mégis az, hogy milyen a gondolkodásmód, mennyire egyezik, ugye, mennyire tudnak egymást elfogadni, megérteni, egy házasságban nagyon döntő, de a legdöntőbb az értékrend. És ilyen értelemben az értékrend az, hogy Istennel való viszonya milyen. Egy nagyon döntő. Hiszen az új szövetségben is, ugye akár amikor az özvegyasszonyokkal kapcsolatban mondja Pál apostol, hogy szabadon férjhez mehet csak az Úrban. Semmi más kikötést nem, csak így, hogy az értékrendjük azonos legyen. Hiszen ha az értékrendjük különböző, akkor ott megvan az a különböző nehézség, amit aztán a házasságban láthatunk is. Ugyanakkor itt láthatjuk a társadalmi különbségek között, most visszatérve, vagy itt Midiánnál még egy kicsit, ha maradok, ugye itt az volt, hogy meg kellett ölni eleve a fiúgyermekeket, és ezt a háborúk folyamán nem egyszer látjuk azt, és főleg amikor a népességnek, vagy a különböző, most gondolok akár például a törököknél, ugye, akik még a fiúgyermeket is pont azért a kisgyermekeket meghagyták, hogy arra neveljék őket, de tulajdonképpen Isten is, most így mondom, sokszor úgy mondják, ugye, hogy az ártatlanság idejét, ahogy a római levélben is olvassuk, hogy a tudatlanság idejét elnézvén azért az Isten most parancsolja mindenkinek és mindent, hogy térjen meg. De ugyanígy most, amikor a múltkor az Allianz ima héten szó volt ugye Ninivéről, amikor azt mondja, hogy most a számot nem tudom pont mennyien vannak, akik nem tudják megkülönböztetni ugye a jobb és a bal kezüket, és ott ugye az úgy került ez szóba, hogy még annyira a gyermekkornak, a tudatlanságnak az egyszerűségében vannak. Tehát itt is tulajdonképpen a gyermeki viszonylatban ugye meghagyta, Isten megengedte, hogy házasodjanak. Tehát egy döntő dolog volt, hogy ugye egyrészt Izrael népének az életében nem lehetett házasodni a kánaanita népekkel, de ugyanakkor így engedélyezte Isten. Most itt, amit olvastunk most a 21. részben, amit mondtam is, hogy Isten egy védelembe helyezte, hogy nem kiszolgáltatta, hanem hogyha valaki rabszolgaként, fogolyként oda került, gyászolhatott. És tulajdonképpen ott van az, hogy azért tudjuk, hogy nem kell olyan túl sok időt visszamenni, nem csak ezer éveket, hanem akár csak egy évszázadot visszamegyünk a mai történelemből, hogy nem a szerelmi házasságok voltak elsősorban, hanem ugye a szülők választása, vagy egyéb más dolog volt, ahol egyáltalán nem volt biztos, hogy így mondom, hogy kialakult akár a szerelem egy házasságon belül, és itt arra hivatkozik itt az ige, azt mondja, amikor, hogy ha később meggondolod magad, akkor egy védelmet ad, hogy elbocsáthatod, de nem adhatod el úgy, mint rabszolgát pénzért, és erővel se tarthatod meg, mint rabszolgát, hogyha nem, mint feleséget tartod. És ez benne van az, hogy az mellett, hogy Isten az ő népét választotta, amikor a törvényt szemléljük, most akár gondolok arra, amikor ugye az aratásnál ugye meg kellett hagyni a szélét nem volt learatni, mert a jövevényre és a zsellérre, aki zsellért mondhatjuk így, mint rabszolga, vagy olyan szolga, aki akár önszántából jött oda, de nem izraelita volt, tehát Isten róluk is gondoskodik. És ezt láthatjuk mindig, hogy habár ugye, hogy a kananeai asszonynak mondja az Úr Jézus, hogy nem küldettem csak Izrael elszélett juhaihoz, és ugye a kananeai asszony mondja, hogy a morzsákból szeretnék csak enni, hogy Isten az Ószövetségben is mindenkor ott van, hogy kész a nem csak az ő kiválasztott népéről gondoskodni, hanem ő az, aki, mint teremtő, atya, aki gondoskodik valamennyi népről. És még ehhez a harcos házasság kötéshez talán ide csatlakozik Benyámin esete. A Bírák könyvének az utolsó részeiben van, ha így emlékeznek a testvérek, hogy Benyámin életében nagyon sokat nem akarok erről beszélni. Történt az, hogy egy nagyon bűnös eset miatt majdnem, hogy az egész Benyámin törzse kiirtása került, mindössze 600 férfi maradt életben, akik elmenekültek, és Izrael 11, a többi törzse pedig megesküdött arra, hogy nem ad nekik feleséget senkit. És akkor ennek a 600 férfinek, amikor rádöbbentek erre, hogy hát gyakorlatilag kipusztul a törzs, ha ez a 600 férfi nem kap feleséget, akkor egyrészt egy ilyen jellegű, most nem részletezem, ugye két részletben is van, ahogy tényleg elrabolnak lányokat azért, hogy a törzs fent tudjon maradni. Más esetet úgy konkrétan, ahol leírja az ige azt, hogy ezt a törvényt, vagy ezt a szabályt alkalmazták, úgy nem tudok. Ennyit szeretnék így a házasság vonatkozásába szólni. A másik téma, ami itt előkerül, az elsőszülöttségi jog. Az elsőszülöttségi jognál tudjuk azt, hogy Izrael életében ez egy isteni törvény volt, hogy az elsőszülött fiú két annyi részt kapott, mint az utána következő fiúk. Eleve az örökséget a fiúk kapták, a lányok nem. Ezért volt ugye nagy szó, amikor ugye az ígéret földjére való bemenetel után, ezzel is foglalkoztunk már, amikor Celofád leányai, akik, ahol az apjuk örökségét csak öt lány volt, és Mózes elé járultak, hogy szeretnék megkapni az örökségét, és az örökséget aztán megkapták. De az örökségi jog a fiúkat illette csak Izrael életében. És tulajdonképpen azt már elég hamar láthatjuk Izrael életében, az emberiség életében, ugye már tulajdonképpen Kainnál olvassuk először azt, hogy nem egy feleségű, hanem több feleségű volt. És ugye ez később az új szövetségbe aztán egy egész más szemszögbe helyeződik, de az új szövetségbe tudjuk, hogy végigkíséri az Izrael életét is a több feleség. És itt éppen ezért Isten a törvénybe hozza, hogy a két feleség esetében egy férfinak, amikor az első szülöttségről van joga szó, akkor nem szabad neki különbséget tenni ilyen szempontból az elsőszülött fiúnak, hogy most az melyik esetben hogyan született. Ez a törvény előtt van jóval előbb, ugye Jákob esete, akinél ezt nagyon is szemlélhetjük. Jákob az, akinél tulajdonképpen a két feleségnek a nehézségét elsősorban láthatjuk. Ugye tudjuk, hogy Ráhábot szerette volna elvenni, és Lábán ugye becsapta őt azzal, hogy az esküvőn ugye majdnem azt mondom lefóliázva, tehát lefátyolozva, hogy ugye nem láthatta, csak reggel jött rá, hogy hát ugye Lábánt kapta feleségül. Igen, köszönöm. Tehát Leát kapta feleségül, és utána láthatjuk azt, hogy a 12 fia közül a Ráhábtól Rákel. Ugye Ráháb, hogy a Józsué könyvében van, csak most az előbb már. Nézést. Tehát a Rákeltől való két fiát, ugye Józsefet és Benyámit kedvelte, és tulajdonképpen ez nagyon is megosztotta ugye a fiúkat is. Ugyanakkor az áldásnál, Jákobnál ugye azért változik az elsőszülöttségi jog, hiszen az első három fiút kizárja az elsőszülöttségi jogból, és ugyanakkor az elsőszülöttségi áldást megoszta Júda és József között, hiszen Júdának mondja ki a negyedik gyermek, hogy tőle származik ugye a királyi pálca, ami mint az elsőszülöttségnek az áldása. Józsefből pedig ugye két törzs származik, tehát így mondom dupla rész, és ugye ezért nem József törzse van, hanem ugye Efraim és Manasé törzse van Izraelbe. A másik, akit szeretnék idehozni, ahol bizonyos értelemben, ha nem is sok mindent látunk, az Elkána, Sámuelnek az apja, aki nem tudjuk azt, hogy ő kivételezett volna ugye Annával, Peninával szemben, de az mindenképp le van írva az igébe, hogy Annát sok nagyon szerette. Hogy tulajdonképpen, és az is, hogy ez vetekedést támasztotta a két feleség között. Nem olvassuk ott, akár amikor az áldozatnál az ételrészt adta, hogy különbséget tett volna, de mindenképp ez meg van határozva. Ugyanakkor láthatunk egy olyan esetet a későbbiek folyamán, ez nem kimondottan az elsőszülöttségre vonatkozik, de Dávidnál, ugye a sokadik fiú az, aki Salamon, mint király lett, és ez viszont bizonyos értelemben nem az elsőszülöttségi joggal kapcsolatban vonatkozik. De mindenképpen, tulajdonképpen Isten nem engedi meg azt Izrael népének az életében, hogy az ő tehát egy ilyen személyválogatás alapján döntsék el, hogy kinek vagy hogyan legyen az elsőszülöttségi jog. Tudjuk ezt a történelem folyamán is, hogy bizonyos értelemben, főleg így az uralkodók vonatkozásában azért próbáltak abba, hogy nem mindig az elsőszülött legyen a trónörökös, hogyha adott esetben az nem volt szellemileg egészen annyira beszámítható, de tulajdonképpen csak azt szeretném ebből kiemelni, hogy Isten mennyire tulajdonképpen nem személyválogató. És ahogy gondolhatunk arra, ahogy Pál apostol beszél arról később, hogy Isten népe között nem sokan vannak kiváltságosok, nem sokan vannak nagyok, hanem mint a világ szemetje itt választott ki azért, hogy megszégyenítse a nagyokat. Aztán a harmadik példa, vagy téma, ami itt előkerül, az engedetlen fiú. Ez megint egy elég nehéz eset, ami tulajdonképpen ugye itt ebben az új fordításban úgy van, hogy pártütő, a Károlyi fordításban, mint engedetlen fiú van. Felmerül az a kérdés, amikor itt az engedetlenségről van szó, hogy ez milyen korra vonatkozik. Magából a leírásból, hiszen ott van az, hogy dobzódó és részeges, tehát ez nem a serdülő kornak a lázadásáról szól, hanem sokkal inkább már bizonyos értelemben egy felnőtt kor, ami a mai társadalmunkban azt mondanánk, hogy hát már nem tartozik a szülőre, úgy fogalmazta valaki, és amivel úgy nagyon egyet is értek, hogy amikor felnő egy gyermek, akkor a nevelése befejeződött. Ha elrontottunk valamit, nincs módunk már kiigazítani, bűnbánatot tarthatunk azért, ha valamit elrontottunk, de tovább tulajdonképpen nem a mi jogkörünk, hogy a felnőtt gyermekeinket próbáljuk irányítani, szabályozni, hanem csak Isten kezébe tudjuk letenni őket. Itt viszont ugye egy patriarkális rendben, ahol egy nagy családban éltek, ahol megvolt a családfő, és több nemzedék együtt élt, akkor egy egész más jellegű társadalmi beállítottságban volt. Ez a szülői kötelesség mindenképpen egy nehéz. Hiszen itt azt olvassuk, hogyha egy ilyen fiú van, aki istentelen, dobzódó, részeges, és nem hallgat a szüleinek az intésére, és itt ebbe a szülei intésében kell gondolni arra, amit Isten meghatároz, hogy a törvény, amit a törvényben meghatározott, és ahogy az Isten hit és a mint Isten népébe való tartozásnak a lényege, tehát mert nem mindegy az, hogy most egy szülő itt adott esetben mit kíván, megfelele az isteni elvárásnak, vagy pedig lehetnek olyan dolgok is, amit szöges ellentétben van vele. Tehát itt az engedetlenséggel és a pártütéssel kapcsolatban mindenképpen így kell gondolni erre. Azt olvassuk ugye, hogy akkor vigye oda a városkapuba a vének elé, és a város férfiai kövezzék meg őt, és írtsák ki így a gonoszt Izraelből. Egy példát erre is hoznák, ami nem egészen ilyen vonatkozású ez a gyakorlat, de ott van ugye Dávid életében Absalom, aki tulajdonképpen teljesen ráillik ez a pártütő, hiszen tudjuk Absalom ugye azzal volt, hogy az egész népet elfordította ugye Izraelhez, a kapuba, a város kapuba kiment, és ugye elhitette velük, hogy a királynál nem hallgatják meg, ha engem tennétek meg, akkor ugye én meghallgatnálak benneteket. És eljutott egész odáig, ugye, hogy Izraelt maga mellé állította, és Dávidot elzavarta a trónról, és nyilvánvalóvá tette különböző cselekedetei által azt, hogy utálatosra tette magát Dávid előtt. Tehát nincs visszaút, nem lehet ebből sehogy se visszakozni, amelyből ugye jött egy háború, és amikor tulajdonképpen ugye a csatába, illetve hát Absalomról tudjuk, hogy a hajánál fogva felakadt a fán, és aztán ezért lelte a halálát, hogy így is ugye, ha jól emlékszem, Joab volt az, aki átütötte őt a dárdával, és hát Dávid tulajdonképpen teljesen belekeseredett. Teljesen belekeseredett abba, hogy a fiát megölték, holott egy ilyen jellegű dolog volt, egy nehéz döntés, amit ha ezt a törvényt nézzük, akkor őnek is kellett volna azt, hogy hát oda vinni a nép elé, hogy hát ez nem volt helyes, Ez helyett egész eljutott odáig, ugye, hogy figyelmeztették is, hogy elveszti egész Izraelt, hogyha nem örül annak a győzelemnek, hogy visszakerül újra a trónra, hanem csak a fiát síratja. És
anya pogány volt.
És akkor ott van, hogy ugyanakkor tudjuk azt, hogy Dávid életében, hogy a fiai, most így mondom, így hal meg, ugye, az egy következmény abban, ahogy Úriást megölette, hiszen akkor van, hogy négyennyit kell fizetni. És van ennek egy előkép vonatkozása is. Amikor az Úr Jézus sír Jeruzsálem felett, ott azt mondja, hogy hányszor akartam, de te nem akartad. Tulajdonképpen nagyon sokszor beszél az ige Izraelről úgy, mint elsőszülött fiúról. Akit Isten azt mondja ott ugye az Úr Jézus, amikor sír Jeruzsálem felett, hogy hányszor akartam, és előtte beszél, hogy ugye a prófétákat, ahogy küldte, akiket megöltetek, de ti nem akartátok. Tehát van egy olyan határ, amikor nem tud tenni semmit. Akárhogy szereti az atya az ő fiát, nem tud más tenni, mint hogy kiszolgáltatni az ítéletnek. A másik viszont pont az ellentétje, ami egy új szövetségi kép, a tékozló fiú példája. Ez a kép, amit itt olvasunk, teljesen ráillik a tékozló fiúra, aki gyakorlatilag azzal, hogy kikérje az ő atyától a ráálső részt, azzal azt jelenti ki, hogy már neked nem volna szabad élned, hiszen az örökséget csak az atya halála után lehet, és mégis amikor visszatér, akkor kész megbocsátani. És ez egy csodálatos kép arra, hogy Isten mennyire szerető és kegyelmes Isten, mint az új szövetség Istene. De tudjuk, hogy nem két Isten, ugye az Ószövetség Istene és az Új Szövetség Istene, hanem nagyon sok olyan dolog van, amit próbálunk megérteni, megmagyarázni, de részerint van bennünk az ismeret, csak odát fogjuk teljesen megérteni. És a negyedik dolog, ami itt még előkerül, ugye a kivégzés, a pánfüggés. Tudjuk azt, hogy Izraelben a kivégzés módszere, amikor bármikor szó van már a mózesi törvény alapján is, akár a pusztai élet folyamán és a későbbiek folyamán is a megkövezés volt. Amiről itt szó van, hogyha úgy olvastuk, hogy hogyha valakit halálra ítélnek a vétkért, és kivégzik, ha pára akasztod. Tulajdonképpen a Bibliába, az Ószövetségbe, ugye előbb említettem Absalom, de őt nem úgy akasztották föl, hanem eleve fölakadta a fán a hajánál fogva. Nem tudunk arról, hogy Izrael életében lett volna ilyen kivégzési mód. Tudjuk, hogy későbbiekben a rómaiaknak a kivégzése volt, nem elsőbb az akasztás, hanem ugye a keresztre feszítés. De itt azt láthatjuk, hogy Isten az életnek a védelmében, amit tesz. Egyrészt, amikor az első emberpár, illetve hát az első gyilkosság, ugye, amikor Kain megöli Ábelt, akkor ott hangzik el az, hogy Kain megpecsételi, hogy nem ölheti meg őt senki. De később, inkább az özönvíznél, özönvíz után hangzik el az, amikor azt mondja Isten, hogy még az állattól is számom kérem, ha megöli az embert. És onnéttól hangzik el, és aztán későbbiek folyamán ugye a törvény által, az, hogy ha valaki akár embervértont, annak ember által kell meghalnia, de tudjuk azt, hogy a törvényben volt több olyan halálra méltó bűn is, amelyért meg kellett kövezni. Most ebben nem akarok úgy belemenni, de Isten ebben mindenképpen ott van, ahogy az életet védte. Abban, hogy számon kérem. De ugyanakkor azt mondja, hogy ha ez a felakasztás marad, ezt gyakorolják, nem maradjon éjszakára. Azon kívül, hogy nem maradjon éjszakára, ott van az, hogy temesd el. Tudjuk azt, hogy egyrészt a főleg a háborúk idején az el nem temetett holtesteknek, mint egy következménye a ragály, a betegség, a fertőző betegségek. Tehát egyrészt ezt a pusztai vándorlás alatt is nagyon sok mindenben láthatjuk, hogy Isten mennyire a rendelkezésekbe a fertőzésnek a kizárását nagyon is fontosnak tartja. De itt sokkal inkább azt mondja, hogy azzal, hogyha éjszakára a fán marad, és nem temeted el, akkor a föld azáltal tisztátalanná válik. És ennek szintén van egy újszövetségi vonatkozása, és majdnem, hogy azt mondhatjuk, hogy ez az egész bizonyos értelemben talán azért is íródott, hogy ha bár Izraelben a megkövezés volt, a Galata 3.13-ban olvassuk itt az Úr Jézusra vonatkozóan, amikor azt olvassuk, hogy Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva, átkozott, aki fán függ. Tulajdonképpen azzal, hogy az Úr Jézus vállalta ezt a fán való függést, ahogy itt Pál apostol is meghatározza, hogy átokká lett életünk. És azt láthatjuk, hogy ez a mózesi törvénynek a betartását a rómaiak így mondom óhatatlanul is megtartották. A római kivégzésnek az eszköze ugye a keresztre feszítés volt, és tudjuk ugye a történelmi leírásokban, hogy egy keresztre feszített embert azt ott hagyták, hogy tulajdonképpen sokszor 2-3 nap is volt, mire egyáltalán kiszenvedett. Egy nagyon kegyetlen bánásmódú kivégzés volt ez a keresztre feszítés, és egyrészt elrettentés szempontjából tették azt, hogy nem vették le a keresztről, őket fönnhagyták, másrészt pedig egy lassú halál volt. Amikor a Márk evangéliumában és a János evangéliumában, illetve a Márkban csak ott említés van, János evangéliumában olvassuk, hogy amikor az Úr Jézust és a két gonosztevőt a keresztre feszítették, ugye az Úr Jézusról olvassuk, hogy ő meghalt még akkor, és még Pilátus csodálkozik is azon, hogy amikor Animátiai József elkéri a holttestet, hogy hát már meghalt, ugye hát több napig szoktak szenvedni, és a nép elöljárói pedig kérték a rómaiakat, hogy törjék meg ugye a lábát a keresztre feszítetteknek, pont azért, hogy azáltal hamarabb kiszenvednek, hogy nincsen tartása, és hogy ne maradjanak, mivel a Páska báránynak az ünnepe jött, és hogy azért nem maradjanak a nafán. És akkor látták azt, hogy az Úr Jézus ilyen meghalt, a két gonosztevő pedig ugye a lábtörés miatt halt meg. Tehát itt van ez, hogy a fánfüggésnek az átkozása, átokká létele, vagy átkozott volta, az ilyen vonatkozásban vonatkozik ez a törvény, hogy annak, most így mondom, annak ellenére, hogy nem is tudták, hogy ezt egy mózesi törvényt tartanak be, tulajdonképpen a rómaiak is abban az esetben megtartották. Hát tulajdonképpen ennyi lett volna, ami ebbe a négy témába, ami előkerült, szerettem volna elmondani, és akkor most akinek van gondolata, az